Józsué könyvéből a 24. fejezet első 8 versét olvassuk, majd a 14. verstől olvassuk tovább Isten igéjét. Józsué összegyűjtötte Izrael minden törzsét Sikembe, egybehívta véneit, családfőit, bíróit és elöljáróit. Odaálltak Isten színe elé. Ekkor ezt mondta Józsué az egész népnek. Így szól az Úr, Izrael Istene. A folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Nákornak az apja, Táré, és más isteneket tiszteltek. De kivettem atyátokat, Ábrahámat a folyamon túlról, és végigvezettem Kánaán egész földjén. Megszaporítottam utódait, Izsákot adtam neki, Izsáknak pedig Jákobot és Ézsaut adtam, Ézsaunak a Széír hegységét adtam birtokul, Jákob és fiai pedig lementek Egyiptomba. Majd elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot. Ezt vittem véghez közöttük. Aztán kihoztalak benneteket. Kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és eljutottak a tengerig. De üldözték atyáitokat az egyiptomiak harci kocsikkal és lovakkal a vörös tengerig. Akkor az Úrhoz kiáltottak segítségért, és ő sötétséget bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk eresztette a tengert, és az elborította őket. Szemeitekkel láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal. Azután a pusztában laktatok hosszú ideig. Majd bevittelek benneteket az emóriak földjére, akik a Jordánon túl laktak, és azok harcoltak ellenetek. De a kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket. Őket pedig kipusztítottam előttetek. A 14. verstől olvassuk tovább. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Erre válaszolt a nép, és ezt mondta. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Ami Istenünk az Úr. Ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára. Megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk szolgálni. Bizony, ő a mi Istenünk. Akkor Józsué ezt mondta a népnek. Nem tudjátok ti szolgálni az Urat. Mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót tett is veletek. A nép azonban ezt felelte Józsuénak. Nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez. Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt mondták, tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek közöttetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael Istenének. A nép így felelt Józsuének. Az Urat, ami Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Így kötött szövetséget Józsué azon a napon népe javára, rendelkezést és törvényt tárt elé Sikembe. Azután beírta Józsué ezeket a dolgokat az Isten törvényének könyvébe. Majd fogott egy nagy követ, és odaállította az alá a cserfa alá, amely az Úr szent helyén volt. És ezt mondta Józsué az egész népnek. Ez a kő lesz tanúbizonyság ellenünk, mert ez hallotta az Úrnak minden mondását, amikor beszélt velünk. Ez lesz tanúbizonyság ellenetek, ha megtagadjátok isteneteket. Azután elbocsátotta Józsué a népet, mindenkit a maga örökségébe. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk, hogy elénk tártad most a te népednek történetét, és látjuk benne, hogy te mennyire szerető Isten, és mennyire hűséges Isten vagy. Kérünk, segíts, hogy megértsük belőle a mi életünk számára is ugyanezeket. Hogy itt nem egy régi történetről van szó, hanem arról, hogy te hogyan jössz hozzánk hűséggel és szeretettel, hogy mi téged szolgáljunk, és a tiéd legyünk. Add ezt a világosságot, ezt a megértést, amikor az igét hirdetjük, és amikor az igét hallgatjuk. Amen.
Jehova Úr, dicsérje őt egész éles világ, a nyar karálatról erőt, jöjjé csak őt imád. Dicsér a szent helyen te uralom, hirdes
a Józsué könyvének az utolsó részéhez, amelyeket vasárnapról vasárnapra tanulmányoztunk. Úgy tudom, hogy a múlt vasárnap ez a 23. rész lett volna, amely elmaradt az aratásünnepi alkalma miatt, és csak szeretném így megemlíteni, hogy az lett volna a vezérgondolata a múlt vasárnap, hogy a sorsdöntő intelmek. És most a 24. részt olvasta fel testvérünk, és ennek azt a motót, azt a címet adták a testvérek, hogy Isten iránti elköteleződés. Úgy gondolom, hogy ez a két igerész úgy kapcsolódik egymáshoz, ugyebár az Úr Józsony keresztül szól Izrael népéhez. Ma úgy olvastuk a 24. részben, hogy összegyűjtötte Józsué a népet, a véneket, és úgy olvastuk már mindjárt az elején, hogy Józsué pedig összegyűjtő Izraelnek minden nemzetségét Sikembe, és előhívá Izraelnek véneit, fejeit, biráit és felügyelőit, és odaállnak az Úr elébe. És mondta Józsué az egész népnek. És úgy tetszik ebben az ige szakaszban nekem nagyon, hogy az Úr szól az Izrael népéhez. Ebben a két ige versben is, amit nem olvastunk fel, és a 21. versben is, amit felolvastunk, kitűnik nagyon nekem Istennek az a csodálatos szeretete, amelyel törődik Izrael népe iránt, és mivel tudjuk, hogy Józsué megvénhedett, és elközeledett az elköltözésének az ideje, és szól Józsuén keresztül Izrael népéhez. És a 23. részben inti Izrael népét. Majd a 24. részben olyan csodálatos, ahogy emlékezteti a zsidókat, az Izrael népét, azokra a nagy dolgokra, amelyet tett az Úr velük, Ábrahám idejétől kezdve egészen az akkori időkig. És olyan jó dolog, mikor minket is emlékeztet az Úr, nem csak itt a gyülekezetben, hanem sokszor, mikor otthon vagyunk egyedül, és elgondolkozunk azokról a nagy dolgokról, amelyet az Úr tett a mi életünkben is. És ez történik akkor, abban az időben, hogy az Úr emlékezteti Izrael népét azokra a csodálatos dolgokra, amelyet ő tett e néppel. Hogy hogyan hozta át Ábrahámot a folyó másik partjára, hogyan vezette a Kánaánon, hogyan osztotta szét a földet Ézsau és Jákob között, Izsák között, és tovább, hogy hogyan vezette ki őket Egyiptomból, azokat a csodákat, amelyek átélt Izrael népe az Úrral, és emlékezteti őket, mint a felbuzdítaná ezáltal, mielőtt döntés elé hozza Izrael népét. És miután ezeket elsorolja Ézsau, olyan csodálatos, hogy feltesz a kérdést, és először buzdítsa őket, ahogy a 14. versben olvastuk, hogy azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el isteneteket, az isteneket, akiknek szolgáltok a ti atyáitok túl a folyóvizen, Egyiptomban, és ahol Egyiptomban szolgáltatok az Úrnak. És úgy felhívja az Izrael népét, hogy szolgáljatok tökéletesen, és az Úrnak, és majd arra is felkér őket, hogy hányátok el azokat az isteneket, amelynek eddig a ti atyáitok szolgáltak. Tehát Izrael népe ismerte azt az életet is, amikor elhajoltak az Úrtól, és ismerték azt az életet is, amikor az Úrral jártak. És Ézsau döntés elé teszi őket, hogy döntsétek el még ma, hogy kinek akartok szolgálni. És az igeverset, a 15. igeversnek a végét már ismerjük mindnyájan, mert nagyon sokszor mondtuk el, hogy azt mondja Ézsau, én azonban és az én házam nép az Úrnak szolgálunk. Ézsau eldöntötte még akkor, és én hiszem azt, hogy nem csak akkor döntötte, hanem ez véglegesen volt az ő szívében, hogy az Úrnak szolgál. És felkéri Izrael népét is, hogy döntsétek el. És akkor szólt az Úr Izraelnek Józsuén keresztül. De én hiszem azt, hogy az Úr tervében nincsenek véletlenek. És ahogy ma és felolvastuk ezt az igét, én hiszem azt, hogy az Úr nekünk is mondani akar valamit. Azt akarja mondani, hogy döntsük el, hogy kinek akarunk szolgálni. Döntsétek el még ma, hogy kinek akartok szolgálni. És hogyha úgy döntöttök, hogy az Urat szolgáljátok, úgy olvassuk tovább az ige részekben, akkor vigyázzatok, mert az Úrnak nem lehet csak úgy szolgálni, kétfelé sántikálva. Nem lehet úgy szolgálni, hogy nem szálljuk oda magunkat teljesen. Az Úrat tökéletesen kell szolgálni, mert ha elhajoltok tőle, és nem ezt teszitek, akkor az Úr haragja utol fog benneteket érni. És úgy olvassuk, hogy a nép egyértelműen mondta, hogy mi az Urat akarjuk szolgálni. Távol legyen tőlünk, hogy mi más isteneket szolgáljunk. És a 31. versben a feljegyzés, amely van a Bibliában, nagyon tetszik nekem, úgy olvassuk, hogy Izrael pedig az Urat szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek és minden idejükben, akik hosszú ideig éltek vala Józsué után. Milyen csodálatos lenne, ha a mi rólunk is ez a fejezés lenne, ha esetleg majd idővel egy könyv irattatna rólunk. milyen szépen és milyen áldásos lenne, hogyha gyermekeink és unokáink majd ezt olvasnák, hogy a Szatmári Németű gyülekezet kitartotta az Úr mellett, és hűségesen szolgáltak az Úrnak. Én tiszta szívemből kívánom ezt, hogy ez a mai ige hasson mélyen a szívünk mélyéig, és gondoljuk át komolyan a mai ige üzenetét. És végezetül még egy utolsó gondolatot szeretnék megosztani a testvéreknek, csak a 15. vers alapján. Ez a igen ismert ige, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ugyebár nagyon sokan elmondtuk és elmondják eztet. És én feltettem magamban a kérdést, hogy vajon mit jelent az, hogy a házam népe? És megkérdeztem otthon a családban is, hogy hogy gondoljátok, hogy valójában mit jelent, mi az én házam népe? És úgy gondolom, testvérek, hogy az én házam népe azt jelenti, akik iránt felelősséget tartozok elsősorban. És az Úr megadja azt a kegyelmet, hogy gyermekeink megtérnek az Úrhoz. És el tudjuk ezt mondani. Vajon ez azt jelenti, hogy most már hátradőlhetünk a fotelbe, és most már megtörtént minden, amit szerettünk volna? Nem. Én úgy gondolom, hogy még jobban oda kell szálljuk magunkat, az Úr elé kell hozzuk, és még többet kell imádkozunk, hogy az Úr tartsa meg a gyermekeinket a döntéseikben. Milyen drága alkalmak voltak azok, mikor gyermekeink hazajöttek táborból, vagy különböző rendezvényekről, és beszámoltak, hogy megismerték az Urat, és elfogadták, döntöttek az Úr mellett. És én úgy gondolom, testvérek, hogy vannak még a gyülekezetben olyan fiatalok, olyan testvérek, akik vagy eltávolodtak az Úrtól, vagy még nem tértek meg. Én úgy gondolom, hogy még nagyobb erővel oda kell szálljuk magunkat, és még többet kell imádkozunk. Mert lehet, hogy a szűk családi körben gyermekeink megtértek, de vannak testvéreink, akinek még a gyermekei nem tértek meg. Vannak családtagjaink, távolabbi családtagjaink, kollégáink, és ismerőseink, barátaink, akik még nem ismerték meg az Urat. Én úgy gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra, hanem még nagyobb erővel oda kell szálljunk magunkat, és imádkozzunk ezekért az emberekért is. Mert úgy kell szeressük egymást, és minden gyülekezeti tag egymást, mint hogy az Úr Jézus szeretett bennünket, hogy életét adta mi érettünk. És hogyha kevésbé szeressük testvéreinket, akkor én úgy gondolom, hogy akkor nem tesztünk eleget Isten felkérésének. Tudom, hogy azt a mércét nem tudjuk elérni, amelyet az Úr Jézus feltett nekünk. De legalább kell törekedjünk arra, hogy úgy tudjuk egymást tiszta szívből szeretni, ahogy az Úr elvárja tőlünk. Tiszta szívből kívánom ezt a gyülekezetre és magamnak is. Most kérem a csemete csoport, az énekar szolgálatát, és az énekar szolgálat után pedig a csemete csoport fog szolgálni, és ezt követően pedig Bányai Attila.
Kezdet előtt, vagyis csak egy része, mert jó néhányan hiányoznak, most el vannak utazva, de szeretnénk egy néhány gondolatban megosztani a gyülekezettel azt, hogy miről is tanultunk az elmúlt hetekben, vasárnapokon. Az imádságról tanultunk, és egy néhány gondolatot énekben, költeményben, igeversben fogadjanak szeretettel a testvérek.
Ima, vigyázz rám, én Istenem, ezt kívánja a kicsi szívem. Erre kérlek este reggel, buzgóságos kérelemmel. Szívem ajtaját kinyitom, beengedlek én Jézusom. Boldog az a kisgyerek, aki imát mondhat neked.
Imádkozz minden este.
tekintetemet a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy a lábam megpántorodjén. Nem szunnyad őrizőt, bizony nem alszik. Nem szunnyad Izrael őrizője. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem átnék el nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életed, az Úr megőriz játodba, keltedbe, most és mindenkor. Amen.
Kiállts hozzám és válaszolok, Jeremiás 33:3.
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy újból eltelhetett egy év az egyetemen, és a szessziónak is vége, és az egyik legjobb dolog a szesszióban, már ha van ilyen oldala, szerintem az, hogy amikor vizsgaidőszak van, akkor közelebb kerülhetek Istenhez, mert még jobban van rá szükségem, mint mikor nincsenek vizsgák. És nagyon jó volt minden nap olvasni az igét, és imádkozni, és jó volt azt megtapasztalni, hogy Isten megteszi az ő részét, hogyha mi is megtesszük a miénket. És minden vizsgát tulajdonképpen egy csodának éltem meg, és azt szeretném, hogy ne csak a vizsgaidőszakban éljek meg csodákat, és ne csak akkor kerüljek közelebb Istenhez, hanem a hétköznapokban is, mikor minden jól megy, úgymond nincsenek vizsgák, és akkor is tudjam ugyanolyan buzgósággal olvasni az igét és imádkozni, mert hogyha majd jön valami próba, akkor hogyha nem vagyok közel hozzá, akkor könnyen elbukhatok, és nagyon hálás vagyok azokért az imákért, amiket a testvérek az egyetemistákért mondanak, mert hisszük és tapasztaljuk, hogy ennek ereje van. És a másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy két hete a Bibliaórán Jónás életével foglalkoztunk, az IFIN is, és ebből azt értettem meg, hogy ugye, mikor jön valami próba, mindig azt tesszük fel, az az első kérdésünk, hogy miért. És nem azt kellene kérdezzük, hogy miért, hanem azt, hogy ezáltal mit akarsz nekem tanítani, Istenem. Mert mikor Isten ad valami próbát, akkor nem azért adja, mert nem szeret, hanem azért, mert valamit akar tanítani, valamiben még gyengék vagyunk, és azt akarja formálni, mert hogyha nem ad próbát, akkor nem tudunk fejlődni. És így szeretnék én is tovább élni, hogy tudom azt, hogyha jön valami nehézség, vagy valami próba, akkor bízhatok Istenben, mert ő csak a javamat akarja ezzel, és ezt kívánom a testvéreknek is, hogy így éljük meg a próbákat, hogy tudjunk majd győztesen kikerülni belőle, és hogy tudjunk belőlük tanulni. Amen.
A zenekar szolgálat után pedig Ivanicki István szolgálat.
Óra, vagy a zeneszolgálat, igaz, hogy készülni kell nekünk, mindig késznek kell lenni, bár kevesen vagyunk, ez a megjegyzésem, de az Úr hiszük, hogy itt lesz közöttünk, és akkor a kevéssel is meg lehet nyerni a csatát, lehet hálát adni. Igaz, ma egy hete egy félnapi aratási ünnepet ünnepeltünk, és jelen korszakban egy kis jel is lesz itten, mert olyan énekekkel készültünk, aratási énekekkel, hát ez nem bűn, ez jó, hogy elő tudjuk adni, és az Úr elfogadja. Úgy hallottuk az imádkozásban József testvért, hogy Isten szerető Isten és gondviselő Isten. És mindenkünk mindig a szívünkben az kell legyen. Régen az Ószövetségben 7 napig legalább ünnepeltek, hát még nem ünnepelünk, hanem ha ki lennünk a mezőn, aratnunk biztos, és hogyha még nem változott volna meg ez a helyzet. Jövet kérdeztem a feleségemtől, hogy mondjad már, mikor arattatok, tik hány napig arattál? Hát azt mondja, én 21 napig, vasárnapon kívül. Hát még nekünk egy más lehetőségű útot, nem kell arassunk egy napot sem, de aki akkor aratott, vagy tudja, mit jelent az, ilyen hőségben reggeltől estig, és ahogy megfogott nagyon, amikor vége volt este, háladást, ott a mezőn, ott a szüleink a kalapot levették, és úgy adtok hálát az Istennek a napi munkáért, és az áldásért, ami van. Hát mi is most próbáljuk ezt gyakorolni. Igaz, a Bibliában úgy van írva, hogy még föld lészen vetés és aratás meg nem szűnnek. Ilyen gondviselő atyánk van. Őről akarunk énekelni, bizonyságot tenni.
Felkérve, hogy számoljunk be a váradi találkozásról, ami június 19 és 21 között volt. Hát erről szeretnünk elmondani, hogy akkor 1995-ben kezdődött a bibliaiskola, és mi voltunk az, mi Szatmáról is tartoztunk az első csoporthoz, amikor beindult ez. És ez a találkozó a 20 éves találkozó volt, a megemlékezés, hogy 20 éve működik ez a bibliaiskola. Persze erre az alkalomra meg volt hívva mindenki, aki részt vett ebben a bibliaiskolában. Még annyit elmondok evel a bibliaiskolával kapcsolatban, hogy ez négy évig tartott, és az Úr kegyelméből ezt végigjárhattuk egy néhányan innen a Szatmáról, a gyülekezetből, és most négyen voltunk ezen a találkozón, nem sikerült, hogy mindenki elmenjen. A Kassa Lőrinc testvér, a Balajti Imre testvér, a Szeredai Miklós testvér és én. Hát nagyon jó alkalom volt, ugye mindent nem mondhatunk el, mert akkor József testvérnek nem fog jutni ide a predikációra, de röviden azért szeretnénk beszámolni. Nagyon jó volt találkozni a tanárainkkal. 20 év eltelt, hogy néztük a Joe Pendleton testvérünket, a tanárunk nagyon szimpatikus volt. Hát az 20 év látszódott az ő életében. Biztos ő is azt mondta, Ilaninszky testvér, rajtad is látszik, hogy eltelt 20 év, te is megöregedtél. Hát nagyon jó volt találkozni, voltak szessziók, előadások, és aztán voltak kis csoportos szemináriumok a gyülekezet plántálásról, a gyülekezet vezetés, evangelizáció, igehirdetés, ifjúsági szolgálat és női szolgálat. Úgy beszéltük, hogy mi négyen, négy helyre megyünk, hogy tudjunk beszámolni, ne menjünk egy helyre, egy ilyen kis csoportos beszélgetésre. Még egy dolgot szeretnék elmondani, nagyon jól esett nekem, hogy voltak fiatalok is, fiatal igehirdetők, akiket meghívtak, tüzesek. Hát nagyon jól esett, hogy az Úrnak vannak gyermekei, élő gyermekei. Hát rácsodálkoztunk, hogy azt a tiszta evangéliumot hirdetik, és azt az ígét, pontosan azt az ígét hirdették, ahogy vettük mi is az ígét. Egész messzi földön. Arról szeretnék én mondani, hogy én a gyülekezet vezetését választottam a szemináriumra, a kiscsoportos beszélgetésre. Hát csak úgy futtába el fogom mondani a dolgot, hogy miről volt szó. Tehát a gyülekezet vezetéséről, a vezetőkről van szó. Hogyan kell kinézzen a vezető? Hát ez az idős testvérünk, ez a Lauri, hát valami csodálatos volt, hát mindent kivágott a lábunk alól. Hogyan kell kinézzen egy vezető? Csak sorolom. Szolga, Jézus Krisztus ezért jött, hogy szolgáljon. Nem, hogy neki szolgáljanak. A második dolog, rabszolga eladósodott. Mindent. Rabszolgálja az Úrnak. És a harmadik dolog, gálya rabok. Amikor ott vannak a hajóban, és a kapitány azt mondja, húzátok. Elítéltek. Hát ez valami rendkívüli dolog volt. Így kell kinézen egy vezető, aki odaszánja az életét. Hát igazán mindent kivágott a lábunk alól. Aztán a lelki pásztor egy diakonus kell legyen, aki azt kell tegye, ami szükséges. Aztán rátért a gyakorlati dolgokra is, hogy a fiatalok kikerülnek, és egyből igazgatók akarnak lenni. Végzik a szemináriumot, és akkor egyből professzorok. Hát mondja, nem így megy, nem így működik. Oda el kell jutni, a tekintét ki kell szerezni, és ha bebizonyítják, hogy Jézust igazán szolgálják, akkor fognak kapni tekintét. Hát az Úr segítsen meg, hogy tehát így legyen az életünkben minden vezető. Isten szolgálja, neki fognak beszámolni. Nem alkalmazottja a gyülekezetnek, csak egy néhány pontot említek, nem alkalmazottja a gyülekezetnek, hanem Isten elhívottja a gyülekezet javára. Az elvekről. A jellem számít. Itt négy fia volt, elmondta három lelkipásztor. És megkérdezték az egyik fiát, hogy miért választotta az apja tevékenységét, hogy ő is lelkipásztor legyen. És tudjátok, hogy mit választott? Azért választottam, hogy én is lelkipásztor legyek, mert apám olyan otthon, mint a gyülekezetben. Azzal a jellemmel rendelkezett. Otthon is, mint a gyülekezetben. Nem volt más a szószéken. Elszámoltatható kell legyen, aztán a példa előtt erőteljes, ez a harmadik, és a hűség. Hűséges, ez prioritás. Csapdákról. Elmondott egy példát. Visszaemlékezett, hogy ő amikor tanult, mikor tanított, tanítvány volt, és tanult a teológián, akkor az egyik tanárja azt mondja, hozott egy példát a patkányokkal is, a csapdával. József, te már mindjárt úgy figyelt, József, mit akarok mondani a patkányokról. A csapdába befogott egy patkányt, akkor és kiszedik onnan, ugye, elpusztult a patkány, kiszedik, akkor hiába állítják be, a patkány nem fog bemenni, igaz, Józsi? Nem fog bemenni a patkány. Addig, ameddig nincs fertőtlenítve. És azt mondta az a professzor, nekük is ezt soha nem felejtette, fiaim, azt mondja, nem vagytok olyan okosok, mint a patkányok. Ti belementek minden csapdába. Nagyon fontos ez, és igazán megragadott engem. Na, a csapdákról. Egy vezető ki van téve annak a veszélynek, hogy három csapdát mondott el. A pénz csapdája, a pénz, a hatalom csapdája, és a harmadik az erkölcstelenség, a szex csapdája. Mindenki ki van téve ennek. Ezért tanácsokat adott, hogy kell járni, hogy kell lelki gondozzon a vezető, az elöljáró. Hát kívánom azt, hogy legyünk ilyen vezetők, ilyen elöljárók, megkezdve a lelkipásztortól, a gyülekezeti vének, elöljárók, vezetők, karmesterek, mindenki, aki vezet. Hát lényegében mindenki vezető nálunk a gyülekezet, de igaz, hogy nem mindenki vezet. Család fő, egy vezető kell legyen. Az úr segítsen meg erre. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, majd utána a Nagykassza Lőrinc szolgálatát. Thank you.
És volt olyan könnyű eldönteni, hogy melyik szemináriumon vegyek részt, hiszen mindegyik olyan érdekes volt, olyan fontosnak láttam, de végül én úgy döntöttem, hogy a prédikálással kapcsolatos dolgokról szeretnék hallani igazságokat. Úgyhogy ezzel a témával Pendleton testvér, tehát a mi tanárunk, aki volt, ő foglalkozott, és hozzámentünk egy néhányan, és ezzel a témával foglalkoztunk. Tehát, aki prédikál, milyen ember kell legyen az, aki prédikál? Azt mondja itten egy nagy igazság, a kereszténység az ige hirdetéssel áll vagy bukik. Nem mindegy az, hogy a gyülekezet milyen ige hirdetést hallgat. Olyan ige hirdetést, amelyen keresztül az Úrnak van és lehet üzenete, vagy pedig olyan ige hirdetést, amit szeretnének az emberek hallgatni, hallani. Tehát az ige hirdetés legyen az Úrtól jövő, amiben van üzenet, amiből épül a hallgatóság. Aztán egy másik kérdés tevődött fel, hogy mit jelent a világnak a kereszténység? A Biblia beszél arról, hogy mi sok kell legyünk, akik megízesítjük ezt az íztelen világot. És nagyon fontos, hogy a maga helyén minden keresztény, minden hívő ember, oda, hova az Úr helyezett minket, legyünk fény és világosság, és legyünk sók. Milyen kell legyen az az ember, aki prédikál? Kicsoda ő? Tulajdonképpen. Ilyen kérdések tevődtek fel, és a többek között megemlítette, hogy Assisi Ferencről feljegyezték azt, hogy ő ilyen kijelentést tett, az emberek figyelnek bennünket, és nézik az életünket. Akkor is, ha ennek tudatába vagyunk, vagy akkor is, ha erről nem tudunk. Figyelnek bennünket, de itt megemlítem azt, hogy nem csak azokat, akik prédikálnak, hanem minden hívő embert. Figyelnek a szomszédok, figyelnek a munkatársak, figyelnek az üzlettársak, figyelnek bennünket az emberek, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen. Aztán az igehirdetés elhívás, az igehirdető elhívása is, az igehirdető jelleme. Itt is említésre talált az igehirdető jelleme. Aki prédikál, annak Istentől van elhívása. Pál apostol beszél erről az 1 Timóteus 1.12-14-ben, amikor azt mondja, hogy hívnek, ítélt engem az Úr a szolgálatra. És itt egy nagyon-nagyon szép mondatot hallottunk, amit lejegyeztem, és szeretném a testvérekkel is megosztani. Azt mondja Pál apostol, Pál sosem tudja magát túltenni azon a meglepetésen, hogy őt Isten kiválasztotta. Hogy választott ki Isten engem? És azonnal önmagamra gondoltam, és lehet önmagunkra gondoltunk, hogy Isten engem is hívnek, ítélt arra, hogy én is az ő nyájához tartozzak. Én is az Isten népe között legyek. Én is szolgáljak. Szolgálattal bízzon meg az Úr. Pál előbbi viselkedése, mielőtt megtért, deszkalifikálta őt minden ilyen nemű szolgálattól. Egy olyan ember, aki üldözi az Isten népét, és utána beszéljen az Isten szeretetéről, az Isten kegyelméről, ez lehetetlen embereknél, de Istennél nem. Istennél nem. És azt mondja, hogy hívnek ítélt, jónak látta Isten, hogy engem beolvasson az ő munkájába, az ő szolgálatába. Ugye milyen nagy kegyelem, testvérek? Minket is az Úr. Kik, hol voltunk, milyen ellenségei voltunk az Úrnak, és ő elhívott, és szolgálunk, dicsőítjük az Urat énekekkel, bizonyságtételekkel, szolgálatokkal. Az ige hirdetés sápársága. Isten ránk bízta az ige hirdetés szolgálatát. A felelősség mérete. Itt is vannak fokozatok, hogy milyen szolgálatokat bízott ránk az Úr. Mi nem csak átadunk egy üzenetet, mi magunk vagyunk egy üzenet. Ez is egy nagy igazság. És aztán... akik prédikálnak, azokban Isten egy csodálatos, egy különleges munkát végez. És ezt sokszor megtapasztaltuk igehirdetők, és akik készültünk szolgálattal, hogy addig, amíg készültünk, hogy üzenetet kapjunk Istentől, éreztük azt, hogy az Úr gyúrja, formálja a lelkünket. És oda vezet minket a kereszthez. Oda vezet az ő közelébe, hogy elmondhassa nekünk azt az üzenetet, amit majd mi elmondhassunk másoknak is. És ez nagyon fontos. Az ige hirdető kerüljön az Isten jelenlétébe. Tehát mi magunk vagyunk egy üzenet. Aztán az is elhangzott, hogy az ige hirdetést, az ige hirdetőt nem lehet elválasztani attól az igétől, amit hirdet. Ez egy csomagban van. És ezért van az, úgy elgondolkoztam rajta, ugyanazt az evangéliumot hirdeti egy odaszánt életű ember, és az Úr munkálkodik általa. Vagy más is beszél, nagyjából ugyanazokat a szavakat mondja el, csak éppen nincs eredménye, nincs hatása. Mert az egyik mögött ott van az Úr jelenléte, a másik pedig beszél, de nem bizonyít mellette az Úr. Tehát nagyon fontos, nem lehet elválasztani engem attól, amit mondok, az ige hirdetőt attól, amit mond. Drágán fizetnek azok, akik felelőtlenül élnek. Tehát az az ige hirdető, aki felelőtlenül él a mindennapi életben, és a komoly, a szent, tiszta igét hirdeti, előbb-utóbb drágán fog fizetni, ezek a dolgok is elhangzottak. Aztán fontos az, hogy tiszta legyen a szíve, tiszta legyen az élete. Az Úr Jézus ezt megkövetelte a tanítványoktól is. Hát én is kihagyok sok mindent, mert nincs arra idő, hogy elmondjak dolgokat, de itt még szeretnék végül valamit megjegyezni. A késztetéssel kapcsolatban, hogy igét hirdessünk, nagyon szükséges az Úr félelme és az Úr szeretete. Ismerve az Úr félelmét, embereket térítünk, mondja Pál apostol. Egy napon el kell számoljunk azzal az evangéliummal, amit hirdettünk. Amit elmondtunk itt a szószéken, vagy elmondtunk másoknak, előbb-utóbb el kell számoljunk, hogy hogyan mondtuk el, ki mondta el, milyen volt a lelki állapotunk, milyen volt az Úrral való kapcsolatunk. És aztán nagyon fontos a késztetésnél az Úr szeretete. Mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Az, aki prédikál, ez volt a vezérgondolat. Az, aki prédikál, annak szeretnie kell azokat, akiknek prédikál. A Krisztus szeretetével. Azzal a szeretettel, hogy valakiket, némelyeket vagy mindeneket megmentsen az Úr számára. Hát kívánom azt, hogy ilyen ige hirdetők, ilyen prédikátorok legyünk, ilyen szolgálattevők legyünk, ilyen bizonyságtevők legyünk, és ilyen keresztények legyünk, akikre jellemzők ezek a drága jellemvonások. Az Úr segítsen mindannyiunkat. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát, és majd végül Balajti testvér, Balajti Imre testvér szolgálat.
teszek bizonyságot arról az alkalomról, amit ott hallottam, amiben volt részem, és szeretném elmondani a testvéreknek, megosztani azon jó gondolatokat, amit ott nyertem azon a konferencián, ami részt vehettem. Hát én a plántálás szesszión vettem részt, az volt az első hely, ahogy vonultunk át a folyosón, és Péter István testvérrel mentem, beültünk oda, hát néztem, hogy hát olyan kevesen vagyunk, alig vagyunk, vagy hárma, négyen olyan korúak, mint én. Aztán ülünk már bejön a Wilson testvér is, és aztán majd beözönlett egy csomó fiatal, akik megtöltötték a termet, még nem is volt hely, hanem kellett behozzanak széket. Hát úgy megörvendeztetett az a látvány is, hogy hát sok fiatalt érdekelt a plantálás. Bennem is volt egy ilyen vágy, hogy hogyan lehet plantálni, hogyan lehet egy embert megtalálni, megkeresni, és azt a gyülekezethez eljuttatni. És erről jegyeztem fel, hát sokat feljegyeztem, én nagyon rövid szeretnék lenni, egy pár perc alatt el szeretném mondani, de erről jó lenne majd külön tartani hát előadást, hogy tanuljunk belőle, mert nagyon hasznos dolgot mondott el a testvérünk, nagyon gyakorlatilag, és mondta is, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy van egy minta, és ezt mindenki szerint kell csinálni. Azt mondja, ez nem egy tökéletes vázlat, de hogy ők ezt elkezdték és csinálják, hát eredményesnek bizonyult. Mert ez a testvérünk, ez a Rob Wilson, ez a nagyapja, édesapja, és ő is lelkipásztor. Elmondom hirtelen röviden az élettörténetét. Dél-Afrikából kerültek Amerikába, és azt mondta, hogy az édesapja a Billy Graham testvérnek a lelkipásztora, egy olyan 10 000 tagú gyülekezetnek a lelkipásztora, és amikor elvégezte a teológiát, akkor hát ő azt mondta, hogy ő elmegy gyülekezet plantálni. Erre szólította az Úr őt, és hát így választott ezt a helységet, New Orleans, ha jól mondom, ezt a várost, egy nagy város, ahol az a hurikán is nagy kárt tett, és ő oda ment el, hát nem ismert senkit, és hát beállt dolgozni az építkezők közé, ilyen építő csoportba, a felesége meg egy szépségszalomba dolgozott, és így kezdték el a gyülekezet plantálást. És elmondom az ő elvét, az ő gyakorlatát, ahogy elmondta, és amit megjegyeztem magamnak. Azt mondta a testvérünk, hogy az első lépés az alkalmazkodás. Hogy alkalmazkodni kell a környezethez, és az emberekkelhez meg kell találni a szálat, az utat. Az alkalmazkodásod, még elmondott egy jó példát, azt mondta, csinálj egy finom ebédet, és hívd meg a szomszédodat. És azt mondja, megvan az első lépés, hogy elbeszélgess vele, nem kell azt mondja az evangéliummal tömni egyből a fejüket, hanem elbeszélgetni. És meglátod, hogy ő mire hajlik, mi az ő filozófiája, mi az ő elképzelése, és erről lehet beszélgetni, és ezt lehet ismételni. És azt mondja, majd ő fog keresni, és ő fogja vágyni a kapcsolatot veletek. A második már a kapcsolatról szól, ez az alapja a gyülekezeti plantálásnak. Megszerezni, megkeresni az emberekkel a kapcsolatot. Azt mondja, úgy munkahelyen, a munkatárssal. És a felesége is ezt tette. És azt mondja, egy idő után, hát eljött neki az egyik munkatársa, eljött a feleségének a munka, házi istentiszteletet kezdtek el, ilyen házi alkalmakat. És egy héten egyszer. Megneveztek egy napot, na ezen a napon ki szeretne eljönni, eljöttek és ott beszélgettek egy teja mellett, és akkor ez így tovább folytatódott majd hétről hétre. És akik jöttek, akkor ő kiszemelte, hogy ki lesz az a személy, akit megbízhat, mint csoportvezetőnek, hogy ha eltelik a 6 hónap, mert ők ilyen tervszerűen dolgoztak, 6 hónapot adtak egy személynek a kiképzésére. És 6 hónap alatt, akit kiképeztek, az egy másik ilyen csoportot kellett létrehozzon az ő környezetében, ahol élt. Amikor már meghaladták a 20 főt, van 15-20 főt, vagy 30 főt, akkor mindig osztódtak. Akkor mindig az a mellette levő már ki volt képezve, és az alakított egy újabb csoportot. És a harmadik, azt mondja, ami nagyon fontos a plántálásnál, a munka, és ez annyira stresszel jár, és sok kitartó munka kell, hát valóban ez kell, és akkor ehhez igéket is olvastunk. Most nem olvasom, akkor nagyon hosszadalmas lenne a hozzászólásom. Na most a testvérünk azt elmondta, hogy ők nulláról kezdték. És azt mondja, a saját zsebünkből. Ő nem fogadott el semmi támogatást. Azt mondta, neki ez volt az elgondolása, hogy ne legyen felelős egy gyülekezethese. Mert azt mondja, akkor beleszólnak, ők fognak dirigálni, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. Nem, azt mondja, mi dolgoztunk, és a mi pénzünkből indítottuk el a missziót. És amikor elindult a misszió munka, megalakult az első csoport, azt mondja, rövidesen már 3 csoport is lett egy éven belül. 3 csoportra is tudtak osztódni, mert úgy szaporította őket az Úr. 7 év alatt 400 tagon felül lett a gyülekezetüknek a száma, és most már körülbelül 50 csoportjuk van, és mire a 10 éves jubileumjuk lesz, szeretnék elérni az 1000-et. És azt mondja, ők ezen munkálkodnak. És hát nagyon jó volt hallgatni azokat a bizonyságtételeket, amit még elmondott, hogyan jutottak el egyik személytől a másikba, erre most nincs idő, de nagyon szép történeteket, meggyőző történeteket mondott el. És aztán megemlítette, hogy az evangéliumi sokszorozódás, hogy a tanítványok meg kell osszák Krisztust az életükkel. Meg kell osszák. Úgy a munkahelyen, úgy a gyülekezetben. És még azt is elmondta, hogy ők 1 héten 1-szer találkoznak mindegyik a saját csoportjába, és a hét végén van a közösségnek egy találkozója, ahol együtt lehetnek a testvérekkel, és ott együtt dicsőítik az Urat. És hát úgy elmondta, hogy ha meglátnuk az ő gyülekezetét, egy kicsit lehet másabb az ő szokásaik a mi szokásainknál, egy kicsit azt mondja, hogy lehet furcsánánk, de azt mondja, náluk így megy ez. És a gyülekezetnek van 3 közös értéke, és ezt nagyon kiemelte, hogy az első az igazság, az Isten szavának igazságossága. Isten szava az az igaz. Nem a miénk, nem a mi igazunkhoz ragaszkodunk. A második a szeretet. Azt mondja, a Biblia erről beszél. A szeretet. Szeresd Istent és a fele barátodat. Azt mondja, ez a gyülekezetünknek egy alapigazsága. És a harmadik a közösség. Hogy szeresd a közösséget. Ne maradj, ne hiányozz. Már ha valaki egyszer hiányzott, nem várják 2-szer, 3-szor. 1-szer hiányozik, már megkérdezik. És neki van egy szokás, azt is elmondta, a többit nem is mondom. A végén mindig megkérdezi, hogy hogyan élsz. Hogyan élsz, hogyan imádkozol. Az imaházon kívül. És azt is elmondta még, hogy ima sétákra szokott menni. Érdekes volt ezt is, hogy ima sétára. Hát nagyváros lehet, ahogy így ismeretem szerint hallottam erről a New Orleansról, elindul a városba ima sétára. És elmondott egy konkrét esetet, hogy az ima sétán milyen ima meghallgatása volt. Azt mondja, már a gyülekezet annyira szaporodott, hogy egy helyen nem fértek be, és elment egy ima sétára, és megállt egy nagy raktár előtt. És a raktár előtt imádkozott. És amikor még egyszer ment arra, hát a tulajdonossal találkozott. És a tulajdonos kérdezte, hogy hát mit keres itt? Hát azt mondja, ezt az épületet nézem, ez nekünk jó lenne. Hát azt mondja, én odaadom szívesen. Azt mondja, még nem tért meg, de egy nagyon kedves ember, egy nagyon jóra való ember. És az Úr nekik adta azt a raktárhelyiséget. Mindig szabaddá teszi hétvégére az ő számukra. És azt mondja, ez az ima sétának az egyik, de volt neki, meg vannak nagyon sok ilyen megtapasztalásai. Hát még annyit elmondok, hogy ki alkalmas a plantálásra, és ezzel befejezem, mert hát itt nagyon sok van még nekem feljegyezve róla. Hát a plantálásra nagyon akinek rendben van az élete Krisztussal. Akinek nincs rendben az élete, azt mondja, nem fog menni. Rendbe kell hozni az életünket Krisztussal. A másik dolog az, hogy legyen bennünk alázat. Legyen bennünk alázat, szerénység. Ne úgy kezeljük az embereket fentről, hanem velük egy szinten. Egyé tudjunk válni velük. Átérezni, megérezni az ő hiányukat, az ő bajaikat. És azt mondja a harmadik, aki kész mindig segíteni, szolgálni, önkéntesen. Nem rák, én most be vagy osztva, most ezt kell tegyed, nem. Önkéntesen szeretetből szolgálni. Hát ahogy elmondta a testvérünk, úgy magamba néztem, és láttam, mennyi hiányosság van nálam. És nem tudom, hogy nálunk milyen módon lehetne ezt kivitelezni, gyakorlatiassá tenni. Egy ebédet meg tudunk főzni, elhívni. De az emberekhez úgy közeledni, hogy megnyerjük, hogy Krisztushoz vezetni őket. Hát adjon az Úr ehhez nekünk lelki erőt, szomjúságot. És ezzel azt az igét említem, amit ő is említett, és ezzel befejezem a szolgálatomat. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyi atyám előtt. Hát legyünk ilyen bátor hitvallók, legyünk ilyen bátor követői az Úrnak, ő megjutalmazza azokat, akik őt hűségesen követik és szolgálják. Amen.
Thank you.
három nagyszerű tanításról hallottunk beszámolót az előbb, és azon gondolkoztam, amíg hallgattam az előadásokat, vagy a beszámolókat, hogy ha tudtam volna, hogy ezek elhangzanak, akkor én is kapcsolódtam volna valamelyik témához. De hát nem tudtam, és aztán arra gondoltam, hogy végül mégis az igehirdetésem témája kapcsolódik az előadások következtetéséhez. Vagyis, hogy lehet valaki jó igehirdető, hogy lehet valaki jó szolgálat, vagyis vezető, és hogy lehet valaki jó gyülekezetplántáló, hogyha ez foglalkoztat bennünket, akkor a mostani igének az üzenete erre ad választ. Nem tudom, hogy valakinek a szívébe felmerült az a vágy, hogy jaj, milyen jó lenne, én is gyülekezetplántáló lennék. Milyen jó lenne, ha én is úgy tudnák igét hirdetni, ahogy Isten elvárja, és amilyen ereje van az igének, az én szolgálatomba is megmutatkozna. Vagy valaki talán arra gondolt, milyen jó lenne, ha én is vezető lehetnék. Már nem gyülekezett vezetőre gondolok én, hanem az az ember, aki segít valakit egy lelkiállapotból átkerülni a másikba. Valakinek példa lenni, valakinek a lelki életében elöljárni, és részt venni, és segíteni, hogy egyik állapotból egy másik állapotba kerüljön. Azt olvassuk itt az igében, hallottuk az előbb, amikor Józsué azt mondta az összegyűlt embereknek, most azért távolítsátok el az idegen isteneket, isteneket, amelyek közöttetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael Istenének. Adjátok oda a szíveteket az Úrnak, Izrael Istenének. Itt van a kulcs. Oda adtuk-e a szívünket az Úrnak, a mi Istenünknek? Hát az Izrael Istene számunkra az Úr Jézus Krisztusnak az Atya. Mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya. Ugyanaz az Isten, csak mi Jézus Krisztuson keresztül ismerjük az Istent, és vagyunk kapcsolatban az Istennel. A nép így felelt Józsuénak, az Urat, ami Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára fogunk hallgatni. El tudod te is mondani? El tudjuk-e mindnyájan mondani ezt, testvéreim, ezen a vasárnapon? Hogy az Urat fogjuk szeretni, és az Urat fogjuk szolgálni. A három beszámolóból sok tanítás, gondolat volt megemlítve. Én inkább egy képet szeretnék a gyülekezet elé tárni most, mert azt mondja itt az ige, vagyis a vezérgondolat, hogy Isten iránti elköteleződés. De mielőtt ideérnénk, szeretném elmondani, hogy ezzel az ige szakasszal, amit mi felolvastunk ezen a délutánon, Izrael történetében egy hosszú időszak zárul be. Megkérem Petit, hogy keresse meg a Mózes első könyvének 12. fejezet, 6. és 7. versét. Itt azt találjuk, hogy Ábrahám találkozik az Úrral, mindjárt az elején, amikor elhívja őt, és Ábrahám elmegy arra a földre, amit az Úr neki mondott, és Sikemben megjelenik neki az Úr. Sikemben. És azt mondja, átalméne Ábrahám a földön, mint Sikem vidékéig. Az addig a vidékig, ahol a most felolvasott igének az eseményei történnek. Móré tölgyeséig. Ugyanis azon a vidéken lehetett egy korábbi szentély az ottani kananeusoknak, és egy olyan liget féleség lehetett ott, ahol tölgyfák voltak, és ez a tölgyes, ez a liget többször meg van említve az igében, és itt találkozik az Úrral Ábrahám, és azt mondja, megjelenék az Úr Ábrahámnak, és mondta neki, a te magodnak adom ezt a földet. És Ábrahám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki azon a helyen. Itt Isten megígéri, Ábrahám, ez a föld a tietek lesz, és azt mondja itt, Ábrahám, a te magodnak adom ezt a földet. És eltelik körülbelül 500 esztendő. 500 év, egy fél évezred. És egy fél évezred múlva itt van Ábrahámnak a magja, az egész nép, ott van Józsué, a vezető, összegyűlnek Sikembe, és azt mondja Józsué, látjátok, Isten nektek adta ezt a földet. Isten hűséges volt hozzátok. És felsorolja a történelembe, hogy mi történt, nagyon vázlatosan, szakaszokba, hogy ez történt a pátriárkákkal, ez történt Egyiptomba, ez történt az egyiptomi vándorlásba, ez történt akkor, amikor elfoglaltuk a Kanaánt, és most szolgáljátok az Urat tökéletes szívvel. Adjátok oda a ti szíveteket az Istennek. Mert nem az a kérdés, hogy Isten hűséges volt, vagy nem, mert Isten bemutatta az ő hűségét. Gondoljunk csak így vissza. Ábrahám története, Izsák története, Jákob története, József története, és Egyiptomba vagyunk 70 emberrel. Ábrahám utódaival. És jön 400 esztendő. Mintha Isten megfeledkezett volna az ő népéről, az ő tervéről. Mintha csak egy magot vetettek volna a földbe, és nem látszik semmi. És 400 esztendő után kiválasztja az Úr Mózest, amiről hallottunk ma délelőtt, elhívja, és elküldi, és akkor újra az, ami úgy nézett ki, mintha mindennek vége lenne. Hogy nagyon szép volt a mi atyáink története, mintha csak valami legendák lettek volna, mitoszok a múltból, 400 évvel ezelőttről halljuk ezeket, de Isten újra életre keltette az ő igéjét, és az ő tervét, és ime, egy nagy népet hozott ki Egyiptomból. Mózes által majd egy egész generáció meghal a pusztába, azok, akik ott voltak Józsuéval, Sikembe, az országgyűlésen, ezen a szövetségkötési alkalman, talán gyerekek voltak ott akkor még. Mindenképpen lehettek közöttök olyanok, akik 20 év alattiak voltak, és fiatalként vagy gyerekként élték át a kivonulást és a pusztai vándorlást, mert azok, akik 20 évnél idősebbek voltak, azok meghaltak a pusztában. És Józsué ezért a beszédébe egyszer azt mondja, hogy a ti atyátokkal ez történt, másra azt mondja, veletek ez történt. És itt vannak most Sikembe, összehívja a nemeseket, az elöljárókat, a törzsek vezetőit, a bírákat és a főembereket, összehívja erre a ligetre, itt ezekhez a tölgyesekhez, és azt mondja, adjátok oda a ti szíveteket az Úrnak. Legyetek Isten iránt elkötelezettek. És ez a mai üzenete Istennek, testvéreim, ennek a gyülekezettek, hozzánk személyesen, hogy legyünk elkötelezettek Istennel szemben. Mert azért nem mennek dolgok úgy, ahogy kell, Isten szerint, mert nem vagyunk elkötelezettek. Mert megvannak a saját terveink, megvan a saját életmódunk, megvannak a saját gondolataink. És ez az élet annyira beszív bennünket magába, annyira el vagyunk foglalva vele, hogy Isten valami pótlék csak az életünkbe. Valami hozzáadás, valami segítség. Úgy, mint ahogy hogy régen voltak a gőzmozdonyok, ugye a mozdonyok után volt egy különleges kocsi, ami tele volt szénnel. És ha ez nem lett volna, akkor nem tudott volna menni a mozdony, mert a fűtő aztán, ugye volt mozdonyvezető és fűtő, legalább két ember volt a mozdonyom, és akkor a szenet bele kellett lapátolni. És akkor, ha volt szén a kocsiba, akkor ment a mozdony. És ma is úgy van sok hívő ember, hogy Isten csak egy ilyen szenes kocsi szerepét játssza az életébe, hogy tudjon tovább menni, Hogyha eljut egy nehézségbe, egy nehéz időszakba, ahol szükség van Isten segítségére, akkor belápátoljuk az ő erejét, az ő jelenlétét, és különben mi megyünk a magunk útján, a magunk sinén előre. De ez az út nem vezet sehova. Ez az út nem vezet sehova. Olyan értelemben, hogy mit akar Isten az életünkkel, hogy hogy kell egy gyülekezeti életet élni. Csak akkor, ha el vagyunk kötelezve. Na most próbáljuk meg kitalálni azt, hogy mit jelent az, hogy elkötelezett valaki. Vegyük ezt a szót, hogy elkötelez. Etimológiailag elemezzük a szót. No, mondjuk itt az ifjúság az énekkarból. Mit képzelünk, mit látunk magunk előtt, mikor halljuk ezt a szót, hogy el van kötelezve? No, Timi akar szólni vagy? Nem akar szólni. Hogyan? Adósok vagyunk. De gondoljunk a szónak a jelentésére. Igen. Írjál egy ilyen képet, hogyha valaki le van kötelezve. Ó, nem úgy. Először csak a szót. Először lássuk a kötelet meg az embert. Hát úgy, hogy látunk magunk előtt egy embert, ami meg van kötve kötéllel, nem? És vagy oda van, vagy a kezei vannak összekötve, vagy hátra van kötve a keze, vagy oda van kötve valahova. Innen ered ez a szó, hogy el van kötelezve. Vagy le van láncolva. Később megjelentek a láncok, és először kötél volt csak, igaz? Oda van kötve valamihez, oda van rögzítve valamihez, és nem szabad. Vagy nem tud menni, vagy pedig együtt megy azzal, amihez oda van kötve. Mondjuk oda kötik egy lóhoz. Nos, az elkötelezettségben vannak különböző képek, amiket nem kell figyelembe vegyünk, és van, amit figyelembe kell vegyünk. Látott valaki pellengért? Mi a pellengér? Pellengérre állítottak valakit. A régi szép nyelvből jön itten még hozzánk ez a szó, hogy kipellengéreztek valakit. Mit csinálnak valakivel, amikor kipellengérezik? Ó, ez már csak az átvitt jelentése. De valamikor régen, mikor kipellengéreztek valakit, akkor mit csináltak vele? Megszégyenítették, de ez megint az átvitt jelentése. Közszemlére helyezték. Egyszer kipellengéreztem magamat. Angliában egy kisvárosba jártam, és a főtéren ott volt a pellengér. Ott volt egy ilyen kalodaféle, igaz? Amiben a bűnösöket odaállították, hogy mindenki lássa, hogy vétkezett. Középkor elején. És akkor be kellett dugni a lábunkat, vagyis be kellett dugni a bűnös a lábát, és a kezét is, és akkor rátették ezt a deszkát, és ott állt így, leszorítva a főtérre, hogy mindenki lássa, hogy vétkezett. Oda volt kötve. Visegrádon is van egy ilyen, ha valaki megy a várba, megláthatja, hogy a kezét meg a fejét oda kötik. Na így szégyenfához kötik, szégyenfához rögzítik, hogy lássa mindenki, hogy ez az ember vétkezett. Na amikor arról van szó, hogy elkötelezzük magunkat Istennek, akkor ne ez a kép legyen előttünk, mert Isten nem akar szégyenre állítani bennünket. Nem akar szégyenre állítani bennünket. Ne az a kép legyen előttünk, mikor megkötözik a rablót, és elfogják, és beviszik a börtönbe. Vagy összekötik a kezét, és egy ló után kötik, és akkor húzza a ló, és viszi, és addig, ameddig meg nem hal. Gondolkoztam magamban, hogy az, amit itt jelent, hogy elkötelezve vagyunk Istennek, hogy egy képbe össze tudjam hozni, de nem sikerült. Még kell gondolkozzak, hogy össze tudok. Két képet tudok hozni, amit szeretném, hogy a testvérek ezzel a két képpel menjenek el. Az egyik kép az, amikor egy igavonó állatot bekötnek egy szekérbe, vagy egy szerszám elé, egy ekéhez, vagy egy valamilyen géphez. Szerszám. Oda van kötve, oda van kötelezve, és ezt a terhet vinnie kell. Azt a szekeret húznia kell. Na, ez a fele ennek a képnek, amit jelent, hogy elkötelezve legyünk Istennek. A másik kép, és csak együtt működik a kettő. Csak mind a kettő együtt érvényes. Az a kép, amikor más egyházakban, amikor a menyasszonyt és a vőlegényt összeadják a szertartás alatt, akkor odaállítják egyiket a másik mellé, oda teszik a kezüket, és egy ilyen valamilyen anyaggal, valamivel úgy körbekötik jelképesen, hogy ők most össze vannak kötve. Nem kötéllel, mert ugye Staula? Jó. Nem tudom ezt. Nem kötéllel, mert nagyon csúnya lenne egy ilyen egyházi szertartásból kötéllel ödökötni, de úgy szimbolizálják, hogy össze vagytok kötve. Ti mától kezdve egyek vagytok. A szeretet miatt, az elhatározásotok miatt ti egyek vagytok most már. Össze vagytok kötve egymással. Na ez a két kép jelenti az elkötelezettségünket, testvérek. Egyik fakad a másikból. Szeretettel összekötve lenni, szeretetből összekötve lenni Istennel. El vagyok kötelezve, valahogy megragadta a szívemet. Hogy itt mondja Józsué, azt mondja, a szíveteket adjátok oda. Mert ti mondjátok, és ezt is ígéritek, azt is ígéritek, de tudjátok meg, hogy eljön az idő az életetekbe, amikor idegen isteneket fogtok imádni. És akkor jön Isten, és rosszat hoz rátok, és megbüntet benneteket. De a szíveteket adjátok oda. Hányjátok el az idegen isteneket. És a másik, hogyha odaadtuk a szívünket, nem lehet az, testvéreim, hogy ne álljunk be, hogy Isten szekerét húzzuk. Hogy Isten munkájába legyünk. Hogy Istennek a terveinek a része legyünk. Az emberek megmentésében, az evangélium tovább terjesztésében nem lehet ezt. Ez a kettő együtt jön. Kötelezzétek el magatokat. Testvéreim, ha megnézzük ezt, hogy miért kellett elkötelezniük magukat a zsidóknak, akkor azt látjuk, hogy hát egy olyan istenük volt a zsidóknak, aki méltó volt arra, hogy az a nép, aki annyi mindent átélt az Istennel, hogy el legyen kötelezve. Hogy hozzá legyen kötve. Hát ő volt a teremtő, igaz? Fenntartója mindennek. Ő a bölcs Isten, ő a mindenható Isten. Hát hol van még olyan Isten, mint a mi Istenünk? Mint a zsidók istene, meg a keresztények istene. Hol van olyan Isten? Nincs. Nincs is más Isten rajta kívül, csak Isten fogalmak vannak az igaz Istenen kívül. De milyen csodálatos az Isten. És ezzel az ő nagyságával, ezzel az ő bölcsességével nem ellenünk van, hanem szeretettel fordul hozzánk. És szeretetben ebből az Istenből, aki a világ mindenséget fenntartja, létrehozza, irányítja, megítéli, majd el fogja ítélni, és tűzzel fogja megemészteni a földet. Ez az Isten szeretetbe úgy hajol le a zsidókhoz, meg hozzánk, hogy elhív bennünket, ahogy őket is elhívta, Ábrahámot, ahogy megszabadította őket Egyiptomból, ahogy gondoskodott róluk a pusztába, ahogy segítette őket a győzelembe. Ez az Isten szereti. Ez a mindenható Isten. Annyira megalázza magát, hogy szereti az ember. Hát nem méltó ez az Isten, ez a szerető Isten, hogy mi hozzá legyünk kötve? Vannak úgynevezett istenek ebben a világban, de egyik istenről sem mondják el, hogy az istenük szereti. A pogányok félnek az isteneiktől, rettegnek az isteneiktől, az isteneiket ki kell engesztelni, mert azok haragusznak. És Csak az igaz Isten adta magáról azt a kijelentést, hogy én szeretem az embert. Méltó az Isten. Azért kell elköteleznünk magunkat, testvéreim, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy megosztott legyen a szívünk. Még a zsidóknak is. A zsidók Józsuéig bálványokat is imádtak. Megfigyeltem ezt, hogy azt mondja, a ti atyáitok bálványokat imádtak a folyón túl. Mikor még Ábrahám a családjában volt. Egy bálványimádó család volt. Kihívta őket onnan, és Ábrahám családjában is bálványimádás volt, mert amikor jött vissza Jákob a feleségeivel, hát akkor az egyik felesége ellopta a családból a bálványokat, mert az kellett nekik. Azt, amikor lementek Egyiptomba, azt mondja itt József, hogy a ti atyáitok Egyiptomban is bálványokat imádtak. És amikor kijöttek a pusztába, akkor megint bálványokat imádtak. Azt mondják Áronnak, hogy készíts nekünk egy aranyborjút, olyat, mint amilyen az egyiptomiaknak van. Ő a mi Istenünk, vigyen vissza bennünket Egyiptomba, mert Mózes meghalt ott a hegyen. És azóta is, mikor József veszi át a vezetést, azt mondja, ti is bálványokat imádtok, szórjátok el az idegen isteneket közületek. Hajlamosak vagyunk. Testvéreim, nekünk nem olyan bálványaink vannak, hanem olyan bűneink vannak, amelyek úgy idomulnak a hívő életünkhöz, hogy észre se vesszük. Mi vétkezünk a szeretet ellen, vétkezünk a szavainkkal, vétkezünk a magunkról alkotott képpel, hogy milyen csodálatos emberek vagyunk, ha nem is mondjuk, de ilyennek látjuk magunkat, és sok ilyen bűneink vannak, amelyek meggátolnak bennünket, hogy Istenhez legyünk kötve. Hajlamosak vagyunk mi is. Vagy te nem vagy hajlamos? Aztán hogyan kell elkötelezzük magunkat? Hát erről szól Józsuénak a beszéde. Hát úgy, hogy komolyan kell vennünk, látnunk kell a helyzetünket igazán. Hívok mindenkit, hogy őszintén vizsgálja meg a lelki életét. Olyan a lelki életed, amilyen kellene legyen? Ahogy le van írva a Bibliába, ahogy elvárja tőled az Úr, olyan a gondolkozásod, az érzelmi világod. Megtapasztaltad te azt, hogy van egy új ember benned, és az óembert keresztre feszíted. Olyan a te lelki életed, hogy leírja a Biblia, hogy milyen kell legyen egy hívő ember, és mik történnek egy hívő emberben. Vagy azt mondod, majd belem is meg fog történni, valamikor, majd később. Belekóstoltál az Úr követésébe, volt egy megtérésed talán, vagy egy felbuzdulásod, de komolyan veszed-e most azt? Vagy nagyobb probléma neked az anyagi helyzeted, a családi problémád, az iskolai helyzeted, vagy más dolog jobban leköti az értelmi és érzelmi világodat, mint az Isten. Pedig az idő megy, az óra ketyeg, az élet telik, és majd sajnálni fogod. Ha lesz kegyelem arra, hogy végül mégis odaszánd az életedet, majd fogod sajnálni azokat az éveket, amikor testi hívőként éltél, amikor nem törődtél, amikor többet dolgoztál, amikor világi céljaid voltak, és világi dolgokba keveredtél bele, azokat majd fogod sajnálni. Vedd komolyan. Látod magad előtt azt a képet. El tudod magad mondani, hogy úgy érzed a mindennapi életben, mint az a vőlegény és a mennyasszony össze van kötve a megváltójával, úgy össze vagy kötve te is? Vagy benne vagy-e valami munkában, amikor oda vagy kötve, és tudod, hogy nem hagyhatod ott, mert az Úr rád bízta, és te kell vigyed a terhet, és rajtad ott van a felelősség érzed, hogy ezt meg kell tenned. Szívünkkel és cselekedetünkkel, ezt hangsúlyozom, úgy kell elkötelezzük magunkat. Nem csak az, hogy én belevetem magamat az Úr munkájába. Mert többször hangzik itt közöttünk, lehet, hogy azt akarjuk kihangsúlyozni, de ha valaki csak ezt érti belőle, hogy annyi az elkötelezettség, hogy én bizonyos dolgokat megteszek az Istenért, akkor tudd meg, hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy bizonyos dolgokat megtegyél érte. Csak akkor, hogyha a szív is ott van. A szívünk is el van kötelezve, és akkor ebből a szívünk elkötelezettségéből fakad az, hogy oda szánod magadat egy szolgálatra. Nehogy úgy szolgált az Isten, hogy úgy jár, mint a Máté 25-ben lévő emberek, hogy azt mondják az Úr Jézusnak, hát Uram, mi téged szolgáltunk egész életünkbe. Hát még prédikáltunk, meg ördögöket is üztünk, és megtérítettük az embereket. Nem ismerlek titek. Na ezek azok, akik el vannak kötelezve az evangélium ügyéért, de nincsenek elkötelezve Jézus Krisztus személyéért. Szívünkkel is és cselekedetünkkel. Azt mondja az igében József, hogy az Urat féljétek, ez a szívünknek az elkötelezettsége, és az Urat szolgáljátok. Ne szolgáld az Urat, ha nem féled az Urat. De féljed az Urat, és úgy szolgáljad őt. Aztán buzdítva a jó példáktól, József magát és családja példáját adta, hogy buzdítsa az embereket. Itt nem arról van szó, hogy emberekre nézzünk, és azt tegyük, amit ők, de mégis vannak jó példák előttünk, akiknek a példája buzdítólag hat ránk, hogy mi is úgy szolgáljuk az Urat. És ha nem lenne egy példa se. Mert sokszor az történik, hogy az ördög befogja a szemünket, és nem látunk semmit. És azt látjuk, hogy mindenki elesett, mindenki hűtlen, mindenki a saját útjára tért. Ha nem is látsz jó példát, akkor is gondolj a megváltóra, aki szeretett téged. Mert úgy szerette Isten ezt a világot. Úgy szeretett téged, meg engem. Hogy ne vesszünk el, hogyha hiszünk benne, hanem örök életünk legyen. Bűneinket elvetve magunktól, így kötelezzük el magunkat. Távolítsátok el az idegen isteneket. Azt mondja a nép, mi szolgálni fogjuk az Urat. És József azt mondja, nem szolgálhatjátok az Urat. Így nem. Felbuzdultatok, hogy most elsoroltam a történelmet, és milyen szépen munkálkodott Isten az életetekbe, de tudjátok meg, hogy így nem. El kell dobni az idegen isteneket, el kell dobni a bálványokat, el kell dobni a rossz dolgokat az életetekbe. És még van egy dolog, ami nagyon érdekes ebben az igében, hogy is kötelezzük el magunkat. Hát hozzuk nyilvánosságra döntésünket. Ott látjuk ebben a tölgyesben, Sikemnél, hogy József egy követ állít fel. És azt mondja, ez a kő lesz bizonyság. Ez hallotta azt, amit Isten is mondott, és hallotta azt is, hogy mit mondtunk mi. És beírom a könyvbe. Hát nem a Tórába, nem a Mózes könyveibe írta be, valami más könyvbe írhatta be József azt, ami ott történt, de beírták egy könyvbe, hogy majd azt olvassák, hogy ezt mindenki tudja, hogy itt a nép szövetséget kötött, hogy itt a nép elkötelezte magát, kijelentette. Ha te is szövetséget akarsz kötni, és elkötelezed magadat, akkor tegyél arról, hogy ezt mások is megtudják. Persze az lesz a legszebb, amikor meglátják, hogy el vagy kötelezve. De mondd el a szándékodat, mert az segít. Isten iránti elkötelezettség. Testvéreim, adja az Úr, hogy mi mindjárt legyünk elkötelezve az Úrnak. Ez nem egy olyan állapot, amiben jaj, szegény, mi oda vagyunk kötve Istenhez, jaj, milyen sorsunk van nekünk. Segítsetek rajtunk. Hanem ez egy boldog állapot. Ez egy megtisztelés. Hogy szerethetjük Istent, hogy szoros közösségbe lehetünk vele, hogy szolgálhatjuk őt. Nincsen ettől nagyobb megtiszteltetés ezen a földön. És az egész örökké valóságban. Érdekes a mi életünk embereké. Isten örökké valóságra teremtett bennünket, és adott nekünk 60, 70 vagy 80 esztendőt, amiben megpróbál minket, amiben megvált minket, amiben mi megszeretjük őt, amiben mi megmutatjuk az ő iránta való hűségünket. sok nehézséggel, zűrzavarral, teherrel. De micsoda ez az örökké valósághoz képest? Milyen szép sorsot szánt nekünk az Isten. Arra teremtett, hogy így legyünk vele összekötve, így elkötelezve. Segítsen az Úr bennünket, hogy mindnyáján jussunk erre az állapotra, és éljük azt az életet, ami ebből az elkötelezettségből ered. Amen.
És hálatelt szívvel állunk előtted, Uram, és hálákat adunk a mai áldásokért is. Köszönöm neked a te drága ígédet, köszönöm a te üzenetedet, amelyet szóltál hozzánk testvérünk által is. Köszönöm, Uram, hogy te felszólítol bennünket, hogy szálljuk oda mi szívünket, a mi életünket a szolgálatban. Kötelezzük el magunkat te melletted, Uram, mert így tudsz bennünket megmenteni. Uram, te látod a mi szívünket is, és látod, hogy mennyiszer fogadást tettünk, és hányszor szóltunk, és olyan keveset tettünk meg mégis ezekből. Köszönöm, hogy te hűséges vagy hozzánk, és nagyon szeretel bennünket. De azt is látod, Uram, hogy vágyjuk a szívünk, hogy szolgáljunk tiszta szívvel, tökéletesen tégedet. És ahhoz szükségünk van a te erődre, kérünk, hogy áldjál meg bennünket ilyen formában. És erősíts meg bennünket, legyünk kitartóak, és tudjunk hűségesen téged szolgálni. Amen.
Amen.